Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében, azokat is, akik a képernyők előtt ülnek, és nem tudnak esetleg itt lenni. A mai alkalommal folytatom, illetve be is fejezem ezt a sorozatot. Nagyon sok rész lesz, amiről talán nem fogok beszélni, lehet, hogy egy kis hiányérzet is lesz néhányatokba, de most az idő rövidsége miatt csak néhány fontos dolgot szeretnék majd a vér kapcsán kiemelni, és bemutatni azt, hogy milyen sok áldás van, milyen sok kegyelem közvetítő elem van Krisztus vérében, amit talán így, olvassuk az igét úgy elő-elő bukkan, amikor tanulmányozok az új szövetséget, de ha egy kicsikét a mélyére ásunk, akkor látni fogjuk, hogy igazából a vérről szóló tanítás, a Krisztus vérének az igazságai, amik lettek jelentve az új szövetségben, azok a hívő életünknek az legalapjait képezik, a hívő életünk szerves részét képezik, meghatározzák az identitásunkat, meghatározzák a gondolkodásmódunkat arra, hogy hogyan gondolkodunk Istenről, az egyházról, és ma erről szeretnék egy kicsit beszélni. Több dologról is fogok a vér kapcsán. Hiszem azt, hogy lesz számotokra is belőle üzenet. Számomra nagyon sok volt, és igyekszek jól gazdálkodni az idővel, hogy bele is férjen ez a néhány dolog, amiről beszélni szeretnék. Alapigéül a zsidókhoz írt levél 10. részéből szeretnék néhány igeverset felolvasni, amit nagyon fontosnak tartok, hogy megvizsgáljunk és megértsünk, mert ezek azok az igeversek, amik tulajdonképpen az új szövetségi hívő ember életének az alapját, illetve a gyülekezetben való forgolódását nagyszerűen összefoglalják és ábrázolják. Tehát zsidókhoz írt levél 10. rész 19. verstől a 25. versig. Mivel hogy azért atyám fiai bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz ő teste által, és lévén nagy papunk van az Isten háza fölött, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testük megvan mosva tiszta vízzel. Tartsuk meg a reménység vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbozdulás véget, el nem hagyva a magunk gyülekezetét, miképpen szokások némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy amanap közelget. Az első két részben a meghintés kapcsán beszéltem már, hogy a új szövetségi hívőember, mikor megtér és újjászületik, akkor milyen meghintésben részesül. Ezek tulajdonképpen a belépők az új szövetségi hívőembernek az életéhez. Ma ezt egy picikét részletesebben megnézzük, és az elmúlt alkalommal pedig Jom Kippur kapcsán arról beszéltem, hogy mindazok a dolgok, amelyekről ma szó lesz, illetve az első alkalommal szó volt, hogy Krisztus hogyan és milyen módon hajtotta végre, illetve töltötte be ezt az ószövetségi ünnepi előképet. Amikor Jézus véréről beszélünk, akkor tudni kell azt, és nekünk nyugati gondolkodású embereknek ezt egy picikét úgy nehezebb emészteni, hogy itt nem egy fizikális vérről van szó, amiről most beszélünk, hanem egy szellemi valóságról beszélünk, és mivel a szellemi valóságról van szó, ezeket az ige szerint csak szellemi módon lehet megérteni, szellemi módon lehet kapcsolódni. A szellemvilágba való belátás az egy különleges érzék, ami csak új szövetségi hívő embernek adatik, aki képes Istennek a dolgait szellemi módon látni és érzékelni. Egy nagyon egyszerű példa, hogyha most valaki ilyen szellemi módon tekint egy ilyen szolgálatra, mondjuk amivel most az igehirdetés szolgálata van, akkor a szellemben például úgy láthatja, hogy minthogyha itt most egy bárányt levágnak és felteszik az oltára. Mert egy áldozat bemutatása történik, egy áldozat, egy szolgálat zajlik ezen a területen, ami fizikálisan talán nem így tűnik, de a szellemvilágban egy teljesen más képet mutat be. Emlékeztetek a Jelenések könyvében is, tudjuk, hogy Jézus hogyan és milyen módon ment fel a mennybe, milyen testben van fenn, és János mégis, hogy látja, sokszor Jézus, mint egy megölt bárányt, tehát bárány képében látja, hogy a Szent Szellemnek is különböző látásai vannak a Jelenések könyvében, ez a szellemi látás. És azért fontos, hogy a vérről is ilyen szellemi látással rendelkezzünk, mert ha csak materiális módon gondolkozunk, ami jellemző a mi kultúránkra, akkor nem fogunk nagyon sok bibliai dolgot megérteni, és nem fogjuk megérteni azt sem, hogy a szellemvilágnak a nyelve és az elsődleges üzenete az mindig képekben és szimbólumokban van, ugyanilyen a vér is, amiről a felolvasott ige szakaszban is szó van. Az első fontos dolog, amit itt a felolvasott ige szakaszban olvashattunk, hogy bizalmunk van a szentélybe való belépésre Jézusnak a vére által. Itt két kulcs kifejezés van. Az egyik az, hogy bizodalmunk van. Ez szó szerint azt jelenti, hogy bátorságos beszéd vagy szólás. Ez azt jelenti, hogy bármikor bátran bemehetünk Isten elé, Isten jelenlétébe, a szentek szentjébe, minden nap jobb kimpurunk van, mivel Krisztus vére által be tudunk menni bármikor a nap folyamán, életünk bármelyik időszakában a szentek szentjébe, Istennek a jelenlétébe, és fontos, hogy ez a dolog, ami nekünk a birtokunkban van, ezt meg lehet ragadni. Itt egy olyan szerkezet van a görögben, ami elutasítást és elfogadást is jelenthet. Tehát egyedül rajtad áll az, hogy amit kaptál örökségül Krisztusban a vére által, hogy bemehetsz Isten jelenlétébe, élsz ezzel a lehetőséggel, vagy pedig elutasítod azt. És ez mindig jelen időben van, tehát ez mindig fel van kínálva. És rajta áll egy döntés, hogy amikor az Úr hív az ő jelenlétébe, hív mondjuk egy imaközösségre, hív mondjuk egy igetanulmányozásra, igeolvasásra, vagy egyáltalán, hogy vele időt töltsél, akkor úgymond eldöntheted azt, mert szabad akaratod van, hogy most belépsz Isten jelenlétébe, vagy pedig nem lépsz be. És ahogy mondtam, ez egy nyíltságot, egy bátorságot, egy őszintességet jelent. Valahogy azt a képet láttam magam előtt, amikor Dávid az Ószövetségben bemegy a Szent Sátorba, a Fridláda elé, leül, és szépen elmondja az Úrnak, hogy ki vagyok én, Uram, meg hogy miért adtál énre, erre, meg arra. Ez a fajta nyíltság, ez a fajta őszinteség, és sajnos a rossz és degenerált istenképek miatt valahogy a keresztényeknek ez nem mindig fér bele a gondolkodás módjába, hogy Isten előtt bátran kiöntheted a szívedet, Isten előtt bármikor kiálthatsz, sírhatsz, sikoltozhatsz. Ezt jelenti a pár részé, ez a bátorságos megjelenés, hogy nyugodtan kiöntheted a szívedet az Úr előtt, mint a vizet, nem kell félned, nem kell attól, hogy Isten ezért téged megszégyenít, vagy megaláz. Isten téged vár ebbe a szentébe azért, hogy vele közösségbe legyél. Akármilyen lelki állapotban vagy, akár jó, akár rossz lelki állapotban vagy, a mi helyünk a kárpiton túl van a szentek szentjébe. És ide a belépő Jézus Krisztusnak a vére. Nincs más lehetőség arra, hogy ide bekerüljünk, egyenesen a tróterembe járulhatunk, és itt van a kegyelemnek a királyi szék, ahol nekünk az igazi pozíciónk van. Korábban beszéltem az Efézusi levél kapcsán arról, hogy mi Krisztus Jézusban a mennyeiek világába lettünk ültetve. Ezért van a sátán is a lábaink alatt, ezért vannak a szellemi fejedelemségek is az uralmunk alatt. Nem azért, mert olyan jó fiúk vagyunk, meg nagyon ügyesek vagyunk, meg baptisták vagyunk, hanem azért, mert Krisztus megszerezte ezt a kiváltságot, hogy az ő örököseiként uralkodók lehetünk az Isten királyságába, és ezt is szintén az ő vére által szerezte meg, hogy papok királysága vagy papi királyság legyünk, lehet többféleképpen fordítani a görög szöveget. És azt is látjuk, hogy az az út, amelyet Isten meghatározott, hogy az ő szentségébe, az ő jelenlétébe kerüljünk az ő vére által, ez nem más volt, mint Jézus Krisztusnak a teste, az a teste, amely megnyílt, meghasadt a Golgotai kereszten, és ekkor szimbolikusan is, de fizikálisan is látható volt, hogy a jeruzsálemi templomban ekkor a függöny ketté hasadt, halottaknak a holteste is feltámadtak, és ez szimbolikusan is kifejezte azt, hogy megnyílt az út az Atyához, megnyílt az út Isten felé, ezért volt szükség Jézus Krisztus váltsághalálára, és nem volt elég csak az, hogy egy jó tanító legyen, egy jó rabbi legyen, egy hiteles próféta legyen, meg egy szent életű rabbi legyen, hanem szükség volt arra, hogy vérének kiontása által, testének megáldozása által szétszakítsa azt az elválasztó függönyt, ami az ember és Isten között volt korábban, és ez az út azért volt lényeges, mert a Új Szövetségben világosan látszik, hogy a törvény nem tudta az embert eljuttatni Istennek a jelenlétébe. A törvény időszakában mindig szükség volt Isten és az emberek között egy közvetítő csoport, ezek voltak a léviták és a papság, akin keresztül az emberek valamilyen módon szentségben részesülhettek, vagy valamilyen módon tudták közvetíteni az ószövetségi időszakban a törvény megtartásából fakadó áldások némelyikét. De az a fajta közelség, az a fajta szoros kapcsolat Istennel, amit mi újszövetségi hívőnként megélhetünk, erre a újszövetségi ember nem is gondolhatott és nem is álmodhatott. Az a néhány személy, akik ennyire közel kerültek az Úrhoz, azok általában felkent személyek voltak, a próféták, illetve egy-némely királyok, mint például Dávid. Itt két érdekes kifejezés van a úttal kapcsolatban. Az egyik a megszentelt út, ez szó szerint azt jelenti, hogy valamit megújítani, valamit helyreállítani, ami tönkrement. Itt arról beszél az ige, hogy egy olyan útról van szó, ami korábban az emberek számára rendelkezésre állt, de valami történt, és ez az út bezárult Isten felé, teljesen járhatatlanná vált. Ez volt a bűneset. Amikor Isten elhatározta, hogy az emberrel közösségre lép, kapcsolatra lép, megteremtette ugye az első emberpárt, Ádámot és Évát, és a bűneset következtében megszakadt ez a közösség és a kapcsolat, el lett vágva az út Istennek a jelenlétébe, el lett vágva az út az Istennel való közösségnek a megéléséhez, és amikor Jézus jött, akkor az ő teste által, az ő vére által lepucolta, letakarította az összes gátat és akadályt, ami Isten és az ember között volt, hogy az ő teste által az emberek be tudjanak jutni Isten királyságába. Ezért rendkívüli Jézus Krisztusnak a váltságműve, és ezért kizárólagos az üdvösség szempontjából, mert egyedül ő volt az, aki az ő testét és az ő vérét áldozta értünk, hogy mi Istennel kapcsolatba kerüljünk és hozzá járuljunk. És azt is mondja az ige, hogy ez egy új és egy élő út, ami a magyar fordításokban sajnos nem szokott jól kijönni, mert ez szó szerint azt jelenti az új út, hogy újonnan lemészárolt vagy megölt. Azt a képet használja itt az apostol az eredeti szövegben, hogy ez egy lemészárolt áldozat következtében létrejött kapcsolat és közösség Istennel. Egyértelműen utal Jézus Krisztusnak a halálára, és az élő út pedig, úgy, hogy itt a jó ismert záó kifejezés van, az örökkévaló életnek az útja. Tehát Isten egy olyan utat hozott létre magához Jézus Krisztus áldozatával, ami teljesen helyreállította a korábbi tönkrement kapcsolatokat egyrészt Isten és az ember között, másrészt pedig egyetlen egy és kizárólagos utat határozott meg, magát Jézus Krisztust. Azt mondja az írás, maga Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem, mert az atyához, csak is én általam. Ez az új szövetségi evangéliumnak a szíve, ez a középpontja, hogy nincs más név, és nem is adatott más név az ég alatt, amely által üdvözülhetünk, megtarthatunk, mint a názáreti Jézus Krisztusnak a neve. Ezt kell hirdetni, ezt kell képviselni, nincs univerzalizmus, hogy minden egyes vallás valamilyen módon a különböző hegyvidéken és völgygerincen át, majd átkeveredik oda Isten jelenlétébe, hanem csak Jézus Krisztus az, aki által mehetünk Istenhez, aki által kapcsolatba kerülhetünk az élő és teremtő Istennel. Ezt kell nekünk képviselni. És a törvény is Krisztusra vezélő mester, vagyis a törvény időszakában az emberek el tudtak jutni egy bizonyos pontig, és az új szövetségben a törvénynek az a legfontosabb szerepe, hogy addig navigáljon bennünket a bűnismeret és Krisztusnak az ismerete által, míg oda találunk ez az ösvényhez, amíg rá tudunk lépni Krisztusnak a befogadása és a szívünkbe zárása által. És fontos azt is látni, hogy itt Jézus Krisztus egy olyan utat nyitott meg, ami teljes szélességében meg van nyitva. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus csak egy picikét ugye a kárpitot megszaggatta, vagy egy lyukat égetett bele, és akkor néha bekukucskálhatunk Isten jelenlétébe, hanem így teljesen szétszakította, teljesen kitárta ezt a kárpitot, és teljesen szabadon, ahogy mondtam, a nap 24 órájában oda mehetünk és oda járulhatunk Isten elé. És ez van bátorságunk, van reménységünk, mert Krisztusnak a vére kiontatott értünk. És ezért mondja az ige, hogy nyugodtan járuljunk hozzá. Ezt a fajta bátorságot a hozzájárulásnak több szintjével is meghatározza a Biblia. Egyrészt igaz szívvel járuljunk hozzá, vagyis amikor bemegyünk Istennek a jelenlétébe, Istennek a közelségébe, akkor itt szó szerint az, hogy olyan szívünk van, ami nem képmutató, ami egy igaz, egy igazságos szív. Hogy nem leplezek semmit, nem rejtegetek semmit, amúgy is Isten a szíveknek a vizsgálója, amúgy is tudja, hogy mi van bennünk, nem kell alakoskodni, nem kell képmutatóskodni. Uram, itt vagyok, jó, rossz állapotban most rosszul vagyok, mert így, mert úgy, hogy ez a fajta közösség, ami, ahogy mondtam, létrejön, rendkívül fontos, hogy ebben az őszintességben teljen el. Hogy ne féljünk az Istentől. Majd az egyik alkalmazás kapcsán fogok erről beszélni, hogy sok hívőben miért okoz problémát az Isten kép, de a vér ebben is segíteni fog majd nekünk. Remélem ez is majd valaki számára üzenet lesz. A másik pedig a hitnek a teljességével, ami egy meggyőződés és egy bizonyosságot jelent. Annak a meggyőződését és a bizonyosságát, hogyha Istenhez megyek, ő nem fog engem elutasítani, nem fog engem elvetni, nem fog engem ellopni, elfogad engem és szeret engem úgy, ahogy vagyok. Azért, mert Krisztus vére rajtam van, és a meghintés vérével rendelkezem. És a gonosz lelkiismerettől megtisztított szív, ez szó szerint a meghintett szívet jelenti. Hogy a szívünk a gonosz lelkiismerettől meg van hintve, vagyis a lelkiismeretünkre rárakódott dolgok, amelyeket a vér megtisztított, megmosott, meghintett, azoktól már teljesen szabadok vagyunk. A görögben két szó is van a rosszasággal, a gonoszsággal kapcsolatban, és itt azt a gonosz szót használja, aminek erkölcsi színezete van. Nem egy semleges rosszat használ, hanem egy erkölcsi színezetű rosszat, ami azt jelenti, hogy ebben már benne van az ártó, a pusztító, a gonosz szándék is, nem csak egy ilyen elvont fogalom. És ha ezek rendben vannak az életünkben, akkor tudunk Isten jelenlétébe járulni. Ez a bevezető része ennek a szakasznak, és ez rendkívül fontos, hogy ez a mindennapi életben a helyén legyen, hogy ezek a tulajdonságok, amelyeket most itt felsoroltam, illetve az Istennel való kapcsolatunk és közösségünk meg legyen élve, mert ettől leszünk hiteles és erőteljes keresztények. Ez fog bennünket majd felruházni és felkészíteni azokra a harcokra és a küzdelmekre, amelyekre életünk során sajnos sor szokott kerülni. Amikor a vér alkalmazásáról beszélünk, itt most konkrétan arról volt szó, hogy ugye hitáltal Isten jelenlétébe kerülhetünk a vér által. Az Új Szövetségben három olyan dolog van, ami az Istennel való kapcsolatot, közösséget, illetve a vérrel való bánásmódot megtaláljuk. Az első és legfontosabb, amiről már beszéltem, az a hit. Azt olvashatjuk a Római Levél 3. rész 25. versében, hogy Krisztus volt az engesztelő áldozat, és hitáltal az ő vérében. Tehát először is el kell hinned azt, hogy amit Isten a vérről kijelentett az Új Szövetségben, az igaz rád nézve és rám nézve is. El kell fogadnod Istennek a beszédét úgy, ahogy le van írva, úgy, ahogy ki van nyilatkoztatva. Lehet, hogy még nem érted pontosan, lehet, hogy nincs mély szellemi belátásod, lehet, hogy sok mindent nem értesz még az igéből, nem ez a probléma. El kell hinned. Isten megmondta, leírta, akkor az úgy van, és ámen. Teljesen hitelesnek kell elfogadnod Istennek igéjét és az Istennek a beszédét. Az Új Szövetség egyik alaptétele Istennel kapcsolatban, hogy aki Isten elé járulnak, mit kell csinálni? Hinnie kell, hogy ő létezik, és ő megjutalmazza azokat. És a másik nagyon fontos alapigazság, hogy ami nincs hitből, az bűn. Tehát ami nem hitből történik a hívő életünkben, azt a Biblia bűnnek nevezi. Ugyanígy a vérrel kapcsolatos dolgokat is el kell hinned, hogy az igazságban tudjál járni. Ez rendkívül fontos, hogy hitáltal fogod, lehet, hogy ahogy mondtam, nem értesz meg sok mindent a vérnek a működésével kapcsolatban, hogy hogyan lehet az, hogy 2000 éve meghalt Jézus, akkor a vére most fent van a mennyben, de akkor most ez mégis egy új és élő út, de már eltelt 2000 év. Amikor az ember így elkezd filozófikusan spekulálni rajta, hogy az óemberi természet tenni, akkor nem sok mindenre fogsz jutni, de ha elhiszed azt, amit Isten mond a vérről, és elkezded megtapasztalni annak a valóságát az életedben, akkor teljesen más képet fogsz majd kapni. A másik dolog, amiről itt is szó volt, hogy ragaszkodjunk a megvallásunkhoz, a vallásunkhoz, Károly ez ugye általában vallásnak fordítja, de itt szó szerint a megvallás kifejezés van, vagyis a vérnek a működésének a másik feltétele nem csak az, hogy elhiszed, amit Isten mondott róla, hanem meg is vallod azt. A megvallás szó azt jelenti, hogy szó szerint azt jelenti a megvallás, hogy ugyanazt mondani, amit a másik mond. Tehát a megvallás nem más, mint amikor Istennek az igéjét úgy, ahogy van, egy az egybe kimondod és megvallod. A megvallásnak rendkívüli jelentősége van az Új Szövetségben, különösen annak fényében, hogy a szellemvilág, ahogy mondtam, a képekből ért, és a megvallásokból. Magáról Jézus Krisztusról azt mondja az írás, hogy ő a mi megvallásunk apostola és főpapja. A Római Levél 10. részében olvashatunk erről, hogy szívvel hiszünk és szájjal teszünk vallást, megvallást az üdvösségre. Tehát még az üdvösségünk is a megvallás útján működik, és itt is a vérrel kapcsolatban a megvallásnak rendkívüli szerepe van, hogy amikor bizonyos élethelyzetek lesznek, ezekre fogok majd nem soká példát hozni, akkor meg kell vallani azt az igazságot, amit Isten azzal a kapcsolatban a vérrel összefüggésében kimondott, és ráadásul el is hiszem. És van egy harmadik dolog, ami szintén feltétel a hiten és a megvalláson kívül, az engedelmesség. Erre is utaltam az első részben, Péter apostol is ír erről a szöveg összefüggésében, hogy az engedelmesség rendkívül fontos a vérrel kapcsolatban. És hoztam rá példákat is a Páska bárány kapcsán is, hogy a zsidókat nem mentette volna meg annak az elméleti tudása, hogy a bárányt fel kell áldozni. Még azt sem mentette volna meg őket, ha elhiszik azt, amit Isten mond, hogy itt tényleg mindenkinek vége lesz az elsőszülöttek közül, ha nincs ott a bárányvére az ajtón. Mi mentette meg őket? Mi kellett még ez a kettőhöz? Hogy engedelmeskedjenek. Isten azt mondta, hogy kenjétek meg itt-ott, amott, így fogjátok fel, így süssétek meg, így egyétek meg. Teljesen engedelmeskedni kellett Isten beszédének. Ez a három nagyon fontos dolog van tehát a vérrel kapcsolatban. Hiszünk Istennek a kijelentett igazságaiban, hiszünk abban, hogy a megtanult dolgokat megvalljuk, kimondjuk a szánkkal, és ha valamit Isten kér, akkor engedelmeskedünk. Nagyon sokszor Isten kér tőlünk olyan dolgot, ami talán nem érthető, vagy úgy érezzük, hogy most ezt miért kell csinálnunk, vagy miért nem kell csinálnunk. A Bibliában számtalan ilyen példát látunk. Jézus is tett egy párszor olyan dolgot, hogy a tanítványok sértették, hogy most Jézus mit akar, vagy miért mondta ezeket a dolgokat. A mi dolgunk elsősorban az, hogy megcselekedjük és engedelmeskedjünk. Itt erről beszél a szintén ebben a tizedik részben, hogy ragaszkodjunk ezekhez a dolgokhoz. Nézzünk akkor néhány dolgot a vérrel kapcsolatban, hogy is működnek ezek a dolgok. Öt dolgot hoztam, talán elég lesz a mai alkalomra. Az első a táplálkozásunk. A János evangélium a 6. rész 53-55-ben azt olvashatjuk. Mondta azért nekik Jézus, amen, amen, mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Hát elég felforgató beszél volt ez a korabeli zsidóknak is. Itt szó van vérevésről, kannibalizmusról, emberáldozatról, mindenféle dolog, még ami a görög és a római kultúrában is azért eléggé ilyen viszolygás kiváltó dolog volt. És mégis Jézus, ahogy mondtam, teljes nyíltsággal beszél erről a dologról. Mi nyilván tudjuk, hogy itt Jézus nem fizikális vérevésről, illetve a testének a fizikális fogyasztásáról beszélt, de nagyon fontos igazságot fejez ki itt Jézus. Nagyon világosan arról beszél, hogy a vérnek a fogyasztása, ivása, illetve a testének a fogyasztása nélkülözhetetlen az örök élethez. Hát valamilyen módon Jézus teste és vére, amely megáldoztatott és kifolyt értünk, olyan kapcsolatba kell vele lennünk, ami számunkra az örök életet biztosítja. Ez mind a testére, mind pedig a vérére igaz. A János evangélium sok szempontból különleges, ha megvizsgáljuk, ugyanis ebben az időben a zsidó rabbik a mindennapi élethez kapcsolódóan négy fontos fogalmat tartottak szem előtt. Az egyik a szellem volt, az embernek a szelleme, amit Istentől kapott, a következő a víz, a harmadik a kenyér, és a negyedik pedig a vér. És a János evangélium a harmadik, negyedik és a hatodik részében meglátjuk mindezt, mind a négyet, tehát Jézus a korabeli teológiai vitákra és problémákra eléggé kardinális válaszokat adott, és tudjuk, hogy a Nikodémussal való beszélgetésében is nagyon jól kiderül, hogy a rabbik fejben sok mindent tudtak, de az alkalmazás területén már azért komoly hiányosságokkal küzdöttek. És itt Jézus az utolsó kettőről, a kenyérről és a vérről beszél, hogy az elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberek vele élő közösségbe és kapcsolatba kerüljenek. Ha megnézzük a szövegösszefüggést, vagyis a hatodik fejezetét a János evangéliumának, akkor azt látjuk, a párhuzamos igehelyeket megnézzük, illetve utalásokat, akkor Jézus tulajdonképpen a benne való hitről beszél, hogy hitáltal hogyan tudjuk magunkévá tenni ezeket a dolgokat, amelyeket ő itten kijelentett. És nagyon érdekes, hogy a pusztai vándorlás során emlékeztet a zsidókat arra, hogy ők mannát ettek, mannával táplálkoztak, amelyet ugye Mózes által kaptak, és Izrael fia ezen a mannán keresztül kapcsolódtak a szellemvilághoz, de nem tudott nekik örök életet adni. A manna a fizikális táplálékukra elég volt, valamilyen szinten kapcsolatba kerültek vele Istennel, hiszen Isten biztosította számukra a pusztai vándorlás során, de örök életet nem tudott számukra adni, nem tudta őket megelégíteni olyan módon. Viszont Krisztusnak az áldozata, ami egyszeri és örökkévaló volt, olyan áldásokat tartalmaz, ami meg tudja elégíteni az embert. És ennek a egyik legradikálisabb kifejező módja, ha szabad így fogalmazni, ez maga az úrvacsora. A 1 Korintus 10:16-ban azt olvashatjuk, hogy a hálaadásnak a pohar, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e, a kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e. Tehát itt beszél Jézus arról, illetve Pál apostol Jézus szavai nyomán, hogy amikor úrvacsorával élünk, amikor az úrvacsorai közösségben vagyunk, akkor közösségbe kerülünk ezzel a vérrel, közösségbe kerülünk Krisztus testével. Itt most a eukarisztikus vitára nem térnék ki, ami meghatározta a középkor egyházát, mert az jó pár alkalmat igénybe venne. Tehát itt nem változik át Krisztusnak testévé és vérévé a bor, illetve a kenyér, hanem Krisztus, ahogy mondtam, szellemi módon van jelen, közösségbe van velünk, és mi közösségbe kerülünk vele együtt, mi, amiután hitáltal vesszük magunkhoz az úrvacsorai jegyeket. És az úrvacsorai közösség azért fontos, mert ez az, ami igazából egyfajta szellemi tápláléka a mi életünknek. Ekkor táplálkozunk Krisztus testével, táplálkozunk Krisztusnak a vérével, és talán nem véletlen, hogy általában enni és inni mikor szoktunk. Úgy általában naponta, igaz? És az első keresztények hogy úrvacsoráztak? Naponta. Aztán később ugye ez eltolódott a hétnek az első napjára, aztán valahol évente már csak kétszer-háromszor úrvacsoráznak nagyobb ünnepeken, a mi közösségünkben ugye havi egyszeri alkalomban, de az első századi apostoli keresztények azok tudták, hogy az étkezés meg az ivás az mindennapos dolog. Az nem heti egyszerre vonatkozik, tehát nem várunk vasárnap, telesszük magunkat, és akkor következő hét vasárnapig valahogy csak kibírjuk. Ahogy mondtam, ez fizikai dolgok, de a szellemvilágban is ugyanígy van, hogy naponként kell táplálkozni Krisztus testével és a vérével, és az első keresztények megértették. Az első keresztények nagyon világos szellemi látással rendelkeztek arról, hogy a kenyérnek a megtörés, az úrvacsorai közösség az nem heti vagy havi egy alkalom, hanem az mindennapos tevékenység volt. Tehát amikor mi úrvacsorai közösségben vagyunk, és vesszük magunkhoz a jegyeket, akkor megéljük azt az igét, amiről itt Jézus beszélt, hogy ez egy szellemi táplálék. És hogy mondtam, az a szellemvilág felé is egy üzenet, mert ezt a úrvacsorát, ha elrontjuk, ha méltatlanul vesszük magunkhoz, akkor mi következik be? Mit mond Pál? Ezért vannak köztetek számosan betegek, erőtlenek, még halnak is meg. Miért? Mert Krisztusnak a testét és a vérét meggyaláztuk, megsértettük. A zsidókhoz írt levél 10. részének a folytatását, ezt már nem olvastam fel, ott konkrétan arról beszél, hogy lebecsülni vagy megvetni Krisztusnak a vérét, a báránynak a vérét, a szövetség vérét. Tehát vannak olyan bűnök, amiket a vér ellen követünk el, és örökkévaló következményei lehetnek. Erről beszél a zsidókhoz írt levél. Hát mondtam, a vér az egy szent dolog volt, amit Isten elválasztott az áldozattól, és fel lett áldozva, be lett vele mutatva egy áldozat, vagy meg lett hintve vele az oltár. Tehát amikor Krisztus teste és vérének a fogyasztásáról van szó, illetve ivásáról van szó, akkor ez elsősorban a Krisztusban való hitet jelenti, és azt a fajta közösséget, amit az úrvacsora során élünk meg, és élünk át Krisztussal. És nem tudom, de tapasztaltátok-e, de az úrvacsorában rendkívül nagy erő van. Az úrvacsora egy demonstratív eszköz a szellemvilág számára. Az úrvacsora az, amivel tulajdonképpen a Páska báránynak az új szövetségi jelentőségét mutatjuk be, hogy van szabadulás, van gyógyulás, van helyreállás, és demonstráljuk azt, hogy a Messiás vissza fog térni. Mert az Úrnak a halálát hirdetitek, amíg visszajön. Az úrvacsora erről szól, nem rólam szól, hanem arról szól, hogy Krisztust képviselem a világban. Krisztust képviselem a világban. És ha nincs bennem a Krisztus teste, nincs bennem a Krisztus vére, nem vagyok vele közösségbe, az én szellemi, belső emberemet nem táplálja az ő teste és a vére, akkor nincs bennem élet. Erről beszél Jézus. Fontos, és hogy mondtam, ez szellemi dolog, nem fizikális vére és húsra kell gondolni, hanem a szellemvilágban. Amikor mi megtértünk és újjászülettünk Krisztusban, egy új teremtést lettünk. Ahogy a fizikális testemnek, az óemberi, meg az óemberi természetemnek a régi életem, illetve a fizikális valóság itala és eredelek el, ugyanúgy a belső emberemnek is kell egyfajta táplálék. És a belső emberemnek a táplálék az Krisztus teste és Krisztusnak a vére. Ez a szellemi üzemanyagod, amivel tele kell rakni magadat, hogy az óembered meghaljon, és az óembered pedig növekedjen. Ez nem volt nagyon bonyolult? Próbáltam a legegyszerűbben elmondani, mert vannak itt még mélységek, de nagyon nem fogunk most lapátolni lejjebb. De ez a lényege, hogy ez a fajta közösségünk, ahogy Jézus is mondja, ez elengedhetetlen, hogy meglegyen ahhoz, hogy üdvösségünk legyen, és Krisztus feltámaszon bennünket. És ennek fényében kell átértékelni azt, hogy úrvacsorázunk-e vagy sem. Eljövünk-e az úrvacsorai közösségre, vagy nem. Sokan ugye azért maradnak távol az úrvacsorai közösségtől, mert úgymond lelkileg rosszul vannak, vagy úgy érzik, hogy méltatlanok, de pontosan akkor kéne eljönni úrvacsorázni. Pontosan azért kéne, hogy a belső embert felépíteni, regenerálni, helyreállítani, betöltekezni Isten szent lelkével, jelenlétével, az úrvacsora az gyógyulást is hoz. Utaltam már rá, a kivonulás kapcsán a Zsoltárok könyve beszél arról, hogy amikor Izrael népe kijött Egyiptomból, levágták a páskabárányt, elment a pusztító, a fáraó kiengedte a népet, azt olvassuk az igében, kijött Izrael Egyiptomból, és nem volt köztük beteges. Egy olyan generáció jött ki, akik eldobták a járókereteket. Tehát egy sivatagban nem járókelettel közlekedtek az izraeliták. Nem volt köztük beteges. Isten helyreállította a fizikális egészségüket, és többi geves is van arról, hogy Jézus vérében gyógyulásunk van, sebében gyógyulásunk van. Igényelhetjük a gyógyulást Jézus véréért, mert ezt az üdvösséghez kapcsolódó dolgot is megszerezte számunkra, hogy hittel kérhetjük azt, hogy Jézus avatkozzon be az életünkbe, hozzon gyógyulást. Jó, tehát Krisztus teste és vére az, ami igazából megelégíti a belső emberünket, a szellemi emberünket, fel tud bennünket építeni, és ahogy a vérnek is nagyon sok szerepe és funkciója van a fizikális testünkben, úgy a szellemi életünkben is nagyon jól lehet látni, hogy a vérnek számtalan hasznos tulajdonsága van, de ahogy emlékeztetnélek rá benneteket, amiről beszéltem az elmúlt alkalommal, és hogy a 3 Mózes 17-ben, 16-ban olvashatunk ugye arról, hogy a testnek az élete miben van? A vérben van. Tehát amikor mi Krisztus vérével táplálkozunk, Krisztus teste bennünk van, akkor a szellem, a belső emberünk mivel van tele? Isten élettel. Krisztus élete forog bennünk, Krisztus élete mozog bennünk, Krisztus élete munkálkodik bennünk. Tehát fontos, hogy mi már ne a fizikális eledelekkel, a mannával és a különféle angyalporokkal táplálkozunk, amik néha itt-ott előszoktak bukkanni már a kereszténység történelmében, meg nem valamilyen erekjével az első századból, amire ráfogták, hogy abba az időből származik, hanem valóságosan, szellemi módon ragadjuk meg Krisztus testének és vérének az áldásait, és ahogy mondtam, ez a Krisztusban való hitet jelenti, azt, amit ő értem tett, amit az ő vére végez az én életemben, és végez folyamatosan. Körülbelül olyan 30-35 igazság van az Új Szövetségben a vérrel kapcsolatban, és hogy mondtam, ha csak 5-öt hoztam belőle, esetleg 6-ot, ha az időnk engedni fogja, és azt lehet látni, hogy a vérnek mind a múltban, mind a jelenben, és mind a jövőben rendkívüli nagy szerepe van a hívő embereknek az életében, és a jelennel kapcsolatban azt lehet látni, hogy sok hívő embernek az életét radikálisan meg tudná változtatni az, hogyha tudná, hogy a vérrel kapcsolatban Isten milyen igazságokat jelentett ki az ő számára is a mindennapi életbe. Tehát nyugodtan, bátran táplálkozunk Krisztus testével és a vérével. A következő szintén fontos dolog. Szabadulás a múlttól. 1 Péter 1.18-19. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt, hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Megfizethetetlen adósságot örököltünk őseinktől. Generációnyi bűn van felhalmozva az életünkben megtérésünk előtt. És ez a felhalmozott adósság egészen Ádámnál kezdődött, bejött az életünkbe az átörökölt bűn, és közben generációról generációra hozzácsapódott még egy csomó degenerált dolog, és amikor Isten ezzel szembesült az ember bűnesetével, már akkor megígéri az Éden kertjében, hogy a megváltást el fogja majd hozni, és azt látjuk az igében, hogy egyetlen egy megoldás van az embernek, hogy a múltját és a régi életét elválassza, és egy új életet hozzon létre, ez pedig Krisztusnak a vére. Ez egy óriási vásárló erő, a legnagyobb érték. Amikor azt mondja az ige, hogy váltattunk meg, itt egy olyan kifejezés van, ami egy pénzügyi kifejezés, az a vásárlásra vonatkozik. Tehát nem aranyon és ezüstön lettünk megvásárolva, hanem Krisztusnak a vérén. Jézus vérének vásárló ereje van. Ez nem inflálódik, ez nem függ a monetáris politikától, ez minden időben kompatibilis arra, hogy bármilyen bűnös embert, bármilyen mélyről jön, bármilyen szennyes és mocskos az élete, kifizesse a váltságdíjat érte. És Krisztus is ezt tette, kiment a bűn piacára, és megvásárolt bennünket azért, hogy ezek az örökletes, vagy ahogy más szóval szokták fogalmazni, generációs átkoktól megszabaduljunk a generációs bűnöktől, megszabaduljunk a generációs betegségektől, a depressziótól, megszabaduljunk az öngyilkossági hajlamtól, és minden olyan dologtól, amik egy-egy családnak több generációra meghatározták az életét, és Isten úgy döntött, hogy elküldi az ő egyszülött fiát, és ő nagyon szeret bennünket. Pontosan azért, hogy az ő vérével ez volt az egyetlen egy ellenértéke a mi bűneinknek, és a mi hordozott vétkeinknek, és egyedül Jézusnak a vére az, ami a szellemvilágban jogszerűen meg tudja törni a generációs átkot. Nincs semmi más, nincs vallásos szertartás, nincs jó cselekedet, nincs az, hogy majd én valamit kárpótolok, jóvá teszek, nem tudjuk megtenni. És ezért fontos, hogy a Krisztus vérével való közösségünk meglegyen, mert ez elvágja az összes olyan köteléket, ami a múlthoz köt, elvágja azokat a kötelékeket, amelyek valamilyen negatív dolgot behoznának a családba, ami nem jelenti azt, hogy kísértés szintjén nem jelenhet meg az óemberi természethez kapcsolódóan, de van lehetőség, hogy megszabadulj tőle, és harcolhatsz ellene. Akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Én mindig akkor veszem észre, hogy a lelki állapotom kezd úgy a békának a alsó fertájával legyen értékbe keveredni, amikor régi dolgok elkezdenek visszajönni az életembe. Az mindig egy óriási figyelmeztetés számomra, hogy nagyon nagy baj van, mert a 15-20 évvel ezelőtt felszámolt és legyőzött dolgok elkezdenek begyűrűzni. Az egy óriási vészjelzés, amikor már látszólag legyőzött, megszabadult dolgok elkezdenek visszajönni, mert akkor tudom, hogy a belső emberem gyenge. A külső emberem, a romlandó természetem kezd megújulni, előre kapni, és ilyenkor dűteni, borítani kell, menni kell Jézus vérével, bűnbocsánat, szabadulás, gyógyulás, helyreállás, és kérni az Urat, hogy szabadítson meg. És ez a vér akkora, ahogy mondtam, akkora erővel bír, hogy amikor Krisztus kiment a bűn piac terére, a sátán királyságába, letette ezt a váltságdíjat, és azt mondta, hogy megvásárolom az emberiséget. Ezt mindenkinek felajánlotta Isten. De senkire nem erőlteti rá. Ezt mindenkinek önként kell eldönteni, hogy Uram, én akarlak téged. Én akarok szabadulni. Én akarok helyreállni. Én meg akarok térni. Én hozzád akarok tartozni. És Krisztus vére annyira drága volt, hogy rendkívül értékes vagy Isten szemében. Tudtad? Nagyon értékes vagy. A legdrágábbat fizette azért, hogy ebből a bűn pöcegödréből kiemeljen téged és engem. A legdrágábbat fizette. Nézd meg, hogy a Golgotán mit szenved érted, és értem. Elhordozta kereszten minden bűnünket, minden nyomorunkat, minden átkunkat. Átkozott lett, mert a fán függünk. Nézd meg, mennyit szenvedett, mennyit gyötrődött, mennyit imádkozott a Getsemánéban, csak azért, hogy te és én most itt legyünk. Nagyon értékesek vagyunk. És hogy gondolhatja ezt egy keresztény ember ezek után, hogy én egy senki vagyok? A világ mindenség uralkodója, a királyok királya, a föld királynak a fejedelme, a saját vérével vásárolt meg engem az atyának. Nem vagyok értékes? Mondja a szomszédnak, hogy értékes vagy. Fordulj a szomszédod, és mondjad neki, hogy értékes vagy. És így tekintsél magadra. Így tekintsél magadra, hogy a legdrágábbat fizették értem. Nem veszendő holmin lettem megváltva. Nem búcsú céduláért, meg kegyhelyes miatt lettem megváltva, hanem Krisztus véréért. A legdrágábbat fizettek értem, Isten. És értékes vagyok. Nem magam miatt, hanem a vételár miatt. Nagyon értékes vagyok. Mert Isten a legdrágábbat adta értem. És amikor Krisztus vérével táplálkozunk, benne vagyunk, ez segít abban, hogy ezt a régi óemberi természetet, ezt az atyáktól örökölt hiába való, itt inkább a bálványimádással kapcsolatban használja még a Biblia ezt a kifejezést, ugye abban az időben, szinte a görög-római kultúrában nagyon sok ugye ilyen bálványimádó személy volt, illetve a zsidóságban is volt ugye olyan dolog, amiből meg kellett szabadulni, Péter is utal erre az apostolok cselekedeteiben, hogy amire kételem volt a törvény, kételem voltak a különböző pogány bálványok, azokból Isten megszabadított engem. Nem vagyok rabja már semminek. Nincs rajtad kényszer. Egy keresztény ember nem mondhatja azt, hogy kényszer alatt vagyok. Nem vagy kényszer alatt. El vannak vágva a kötelékek. Ha te mégis rá akarsz csatlakozni, az már a te bűnöd, a te hibád. De Krisztus minden lehetőséget adott, és Jézus vérével ellene lehet állni a kísértéseknek, ellene lehet állni azoknak a dolgoknak, amelyek vissza akarnak húzni ebbe a régi életbe, ebbe a régi gondolkodásmódba. Ettől Krisztus teljesen elválasztott és elszakított. És olyan jó az, amikor egy családban valaki megtér és újjászületik, akkor a következő generációnak már jó eséllyel nem kell átélnie azt, amin ő korábban átment szülei, nagyszülei, dédszülei degenerált viselkedés és gondolkodásmódja miatt. Megfigyelték például, hogy a délalföldi tanyavilágban a 19. század végén, 20. század elején világszínvonalon, kimagaslóan őrületes magas volt az öngyilkosságoknak az aránya generációkon keresztül. Nagyon sokan haltak meg, és hogy néprajzkutatók és sok mindenki vizsgálta, hogy gyakorlatilag ilyen, majdhogy nem már ilyen ausztrál törzsi benszülött szintre lemenő okkultizmus és ilyen, hát hogy is mondják ezt, ilyen, hát nem is bálványimádás, de ez az asztaltáncoltatástól elkezdve az összes ilyen dolgot csináltak ebbe a tanyavilágba. Teljesen démonizáltak egy egész generációt, több generációt tudtak démonizálni. És ezért fontos az, hogy amikor mi megtérünk és újjászületünk, hogy ezeket a dolgoktól elvágjuk a családunkat. Hogy a mi utánunk következők, a gyermekeink. Külön ígéretünk van. Mit mond a Szentírás a hívők gyermekeiről? Hogy ők már szentek. Miért? Mert el van vágva a régi kötelék. Krisztusban vagyunk. A krisztusi természetet kell, hogy képviseljük a gyermekeink felé is, és ők nekik már nem kötelező örökölni azt, amit mi hoztunk. És a Bibliában is számtalan ilyen példa van. Láthatjuk, hogy Ábrám ugye elbukik a feleségével való titkolózásban. Ugyanezt megcsinálja Izsák is. Ugyanebben a bűnbe bukik el. Volt, amit tovább örökített Ábrahám Izsákra, és Izsák sem tudta megoldani. És mi nekünk is lehetnek ilyen dolgok az életünkbe, akár betegségektől elkezdve, amelyek megjelenhetnek az életünkben, hogy én is hányszor hallottam, ugye munkám miatt sok beteget visszak, és elmondják, hogy már a nagypapája is ebbe halt, meg az apukája is ebbe halt, meg neki is most ez a betegsége, hogy nagyon sok ilyen örökletes dolog van, de Krisztus vére meg tud tőle szabadítani. És ez azért tud megszabadítani, mert ez a legdrágább ár, amely ki lett értünk fizetve. És ez az óemberi természetre, amikor jönnek ezek a dolgok, akkor azt mondjuk, Uram, add a te véredet, szabadíts meg tőle. És ezt meghallja a sátán, odafut, ahova csak nem szégyelli. Nem bírja. A szellemvilágban a vérnek van a legnagyobb üzenete. Majd ezzel szeretném a szolgálatban befejezni, ha eljutok odáig valamikor. Mert ez az egyetlen egy olyan szer, ami majd látni fogjuk, hogy mondtam, legalább 30 dolog van a vérrel kapcsolatban, és minden, ha nem is minden, de a legtöbb problémára ez adja a megoldást, hogy erre is. Ha vannak visszatérő bűnök, vannak rossz szokások, beidegződések, akkor bátran kérjük, hogy az Úr Jézus az ő vérével adjon szabadulást és gyógyulást ebből a helyzetből. Bátran, és hogy mondtam, hittel kérjük, imádkozzunk, engedelmeskedjünk, és ami nyilván fontos, hogy ha olyan dologról van szó, akkor ne is kerüljünk olyan helyzetbe, ami esetleg ezeket a dolgokat ki tudja váltani az életünkből. Nézzük a következőt. Megtisztulás és megmosás. János első levele, első rész, 7. verse. Ha pedig világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Jelenések 1:5. És a Jézus Krisztustól, aki hű tanúbizonysága halottak közül, az elsőszülött és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett és megmosott bűneinktől, megmosott bennünket a mi bűneinktől, az ő vére által. Ez talán a leggyakoribb és a legismertebb dolog a Jézus vérével kapcsolatban, amit általában azért a keresztények nagy többsége tud és ismer, hogy Krisztusnak a vére szükséges ahhoz, hogy a jelen időben is bűnbocsánathoz és gyógyuláshoz, helyreálláshoz tudjunk jutni. Ugyanis a Biblia szerint a római levél is arról beszél, hogy amikor az ember a bűnt cselekszi, akkor a bűnnek a rabszolgájává válik. És egyedül Krisztus vére az az árérték, amivel az embernek az élete megváltható, a bűneitől megszabadítható. Éppen ezért a bűnvallás és ennek következtében, tehát ige is mond, hogy megmos bennünket és megtisztít bennünket, ennek az a legfontosabb lényege, hogy az embert elválassza a bűntől. Lemossa, letakarítja azokat a bűnöket, amelyek lehet, hogy ma is kozmáltak az életünkre, mert a Szentlélek már tízszer is szólt, hogy meg kell valami, már rendezni kéne, de még csak nem akarjuk. És akkor a bűn az olyan, mint egy rossz fertőzés, elkezdi beinni a életünk minden területére magát. Hát nincs olyan, hogy kis bűn, meg nagy bűn, csak bűn van. Ha egy bűn megjelenik, és felismertem, és nem rendezem, akkor az elkezdi pusztítani az életemet, elkezdi felemészteni a belső emberemet, elkezdi úrrá tenni az életemben a régi természetemet, és ez mind addig fog tartani, amíg ezt a bűnt megtűröm az életemben, és legvégső, legrosszabb esetben a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Akár a fizikai halálállapotában is el tud jutni egy hívő ember, hogyha nincsenek lerendezett dolgok az életében. A megtisztulás és a megmosás az mind a Isten és az emberek elleni bűnre is vonatkozik, és nagyon fontos, ami a Jelenések könyvében felolvastam, hogy az ige nem úgy van, hogy megmosott és szeretett minket, hanem ő előbb szeretett bennünket, és utána megmosott bennünket. Hát Istennek a hozzánk való jósága és kegyelme, hogy az előbb is mondtam már, hogy Istenünk egy szerető Isten. Ő szeret bennünket. Azért fizette a legdrágábbat értünk, hogy vele közösségbe és kapcsolatba kerüljünk. És a jánosi kijelentés pedig arra utal, hogy amikor bűn van bennünk, azt hozzuk világosságra. A vérnek kicsit technikai szóval antiszeptikus hatása van, fertőtlenítő hatása is van, teljesen meg tudja tisztítani, meg tudja mosni az embert. Ha megnézzük, ugye most egy sima ruhát, hogyha megfogtok, és mondjuk belemártjátok vérbe, az tiszta lesz tőle? Hát nem lesz tiszta. Viszont Jézusnak a vér, ahogy mondtam, a szellemvilágban másképp működnek ezek a dolgok, az pedig megtisztítja az életünket minden rákakódott bűntől. És fontos látni azt, hogy nincs olyan bűn, azt mondja az ige, hangsúlyozza, megtisztít minket minden bűntől. Nem mondhatsz olyan bűnt, nem mondhatsz olyan vétket, amire Krisztusnak a vére ne lenne elégséges. És sok keresztény van abban a tévhitben a sátán becsapása által, hogy te már tizedjére elbuktál, meg huszadjára, meg megint ugyanabba a bűnbe, Isten már biztos neked nem fog neked megbocsátani. Akkor mi a dolgunk? Elhisszük azt, amit Isten mond, és megvalljuk, hogy megvan írva, megtisztít bennünket minden bűntől. És vagy elhiszed Istennek az igéjét, megragadod ezt a dolgot, hogy bemegyek Isten jelenlétébe, a kegyelem király székéhez, és azt mondom, atyám, vétkeztem az ég ellenést ellened, bocsáss meg. Erről szól a hívő élet. Majd pedig hiszel a sátánnak, és én nem megyek Isten jelenlétébe, inkább gyülekezetbe sem megyek, majd otthon szépen hallgatok valamit, Bach vagy Mozart, Vivaldi, azt meghallgatjuk. Ez így nem fog működni. Nem szabad engedni, hogy a sátán kiraboljon és kifosszon téged. De ha ismered az igét, és tudod, hogy Krisztusnak a vére megmos téged minden bűntől, akkor tudod, hogy bármikor járulhatok a kegyelemnek a királyi székéhez. Ezzel a bátorsággal járulhatok Isten jelenlétébe, hogy megbocsát nekem, megtisztít engem. És még azt is olvashatjuk a Jelenések könyvének a folytatásában, hogy királyi papsággá tett bennünket. Tehát Krisztus, amikor megmos téged, megmos engem a bűneimből, megtisztít a vétkeimtől, amit megvallottam és lerendeztem, mert világosságban járok, mert a bűnnek az a legpusztítóbb hatása többek között a halálon kívül, hogy szellemi vakságot okoz. Elhomályosítja az ember előtt Istennek az igazságát, elhomályosítja az elhívását, elhomályosítja a küldetését, amit Istentől kapott, elhomályosítja a szeretetet, a testvéri kapcsolatokat, megrontja, rengeteg dolgot tud csinálni, és azért kell világosságban járni, hogy felismerjük ezeket a dolgokat, még idejében, még nem vakít el bennünket. És azt mondja a Jelenések könyve első részének a folytatásában, hogy királyokká és papokká tett bennünket. Isten azért most meg téged, meg engem, azért rak rendbe bennünket, amikor a bűnvallást gyakoroljuk és megvalljuk, hogy végezzük az elhívásunkat. Királyi papsággá tett bennünket. És erről már ugye korábban is volt szó, hogy ez egy óriási kiváltság, hogy Isten egy bűnös, velejéig romlott embert a legdrágább áron megvásárolja, királyi ruhába öltöztet és papi szolgálattal látja el. Ahogy mondtam, nem cserélnék az amerikai elnökkel. Nem ér fel vele. De ez a keresztény identitásunk részét kell, hogy képezze. De ha te mindig szerencsétlennek látod magad, nyomorultnak látod magad, meg mindenféle negatív dolgokkal, beszédekkel elhalmozod magad, amire az elmúlt szolgálatokban is volt már itt szó a gyülekezetben, akkor egy nagyon torz Isten képed lesz, lesz egy degenerált látásmódod, gondolkodásmódod, de ha engeded, hogy Krisztus vére ezeket megtisztítsa, akkor megtisztítja a gondolkodásmódodat, megtisztítja az elmédet, ad egy világos, kristálytiszta látást, Isten szerint kezdesz el látni dolgokat, és nem a beidegződésed szerint, vagy más embernek a szeme szerint, hanem az, ahogy Isten megvilágosított téged. János apostol különösen is kedveli ezt a fajta kijelentést. És a ige idő, amit itt használ egyébként még az iga bűnvallással, illetve a megvallással kapcsolatban, az jelen időben van. Tehát ez nem a múltban történt meg egyszer, hogy ahogy a Hipergrész mozgalom is tanítja, hogy egyszer megtértem, és akkor onnantól kezdve bármit megtehetek, mert Isten minden bűnömet abban a pillanatban megbocsátotta, és rendbe rakta, utána bárhogy éltem az életemet. Nem, ez folyamatosan van. Egyik tanítójuk úgy próbált ezt az ige verset kimagyarázni, hogy ez a gnosztikus tévtanítókra vonatkozik, mert a hívőknek már a bűnvallás is bűnnek számít, mert nekünk nem szabad bűnt vallani, mivel már Krisztus minden bűnünket megbocsátott. Legalább 30-40 igét tudok ezzel ellentétesen is mondani, de itt csak elég az, hogy ez egy jelen időben van. Nem egy múltbeli egyszeri eseményre vonatkozik a szöveg, hanem egy folyamatos, aktív, jelen idejű dologra, hogy bármikor bekövetkezhet, hogy elesünk, elbukunk, valamilyen problémánk lesz. És a jelenések könyve ezt úgy fogalmazza még meg, hogy megmosták ruhájukat a báránynak a vérében. Hát ezeket a dolgokat szem előtt kell tartani, és a bűnvallással kapcsolatban látni kell azt a fontos különbséget, ami szintén a keresztény identitásnak a része, hogy te nem olyan bűnös vagy, és nem olyan bűnös vagyok, aki a szentségre törekszem, hanem olyan szent vagyok, aki követek el bűnöket. Óriási különbség. Nézd meg a korintusi gyülekezetet. Loptak, csaltak, hazudtak, kiskorúak voltak, veszekedtek voltak, zűr volt az úrvacsorán, és Pál apostol, hogy mondja nekik, a Korintusban lévő szenteknek. Nem bűnösöknek, szenteknek. Tehát te ne úgy tekints magad, hogy egy bűnös vagy, hogy hát, ha valamikor Isten jelenlétébe kerülhetek, meg hát, ha eljuthatok valamilyen olyan szintre, hogy esetleg Isten méltóztatik engem arra, hogy talán meghallgasson meg, ha többet adakozok. Nem. Királyi gyermek vagy. Az előbb mondtam, királyság, papság vagyunk. Isten királyokká, papokká tett bennünket. A legdrágább áron vagyunk megvásárolva. Szentek vagyunk Krisztusért. Nem tudnánk másképp bejutni Istennek a jelenlétébe, a szentek szentjébe, ha nem lennénk megigazulva. Ha nem lennénk kiengesztelődve az atyával. Ha nem lennénk megbékélve az atyával. Ha nem lennének ránk igazak a vér által megszerzett javak, be sem mehetnénk Isten jelenlétébe. Pont azért tudunk bemenni, mert szentek vagyunk. És sajnos előfordul, hogy ebben a szép hófehér ruhában, amit Krisztustól kaptunk, a megigazulásnak az üdvösség ruhája, a bűn miatt folt kerül rá. És ilyenkor kell menni Krisztushoz, megvallani a dolgokat, és az szépen letisztítja rólunk. A fehér ruha már rajtunk van, arra kell vigyázni, hogy beszennyezzük. És minél inkább növekedünk a Krisztusban, minél jobban előre haladunk a megszentelődésnek az útján, ez egy 6 vagy 7 lépcsős folyamat, egyszer talán érdemes lenne erről majd beszélni, hogy ezek a különböző érettségi fokok milyen szellemi-lelki tényezőkkel járnak, mert azon nagyjából be lehet határozni, hogy körülbelül a hívő életünk során hol tartunk, és ugye legfontosabb szint, amire érdemes eljutni, ez a hitben az atyaságnak az állapota, ez a lelki érettségnek az egyik legmagasabb szintje, amikor már, ahogy mondja az írás is, hogy írtam nektek atyák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van, tehát olyan mélységes Isten ismeret, egy olyan mélységes kapcsolat Istennel, ami az előző növekedési faktorral nem realizálható. Jó, tehát fontos, hogy amikor valami bűn van az életünkben, és a fehér ruhánkat beszennyezi, bemocskolja, akkor oda megyünk Jézus Krisztushoz, megvalljuk a bűneinket, és bármilyen bűnünk is van, ő ezt le fogja tisztítani, le fogja mosni, hogy utána alkalmasak legyünk a szolgálatra. Tehát nem azért, hogy csak jól érezze magam, és megkönnyebbüljön a lelkiismeretem, meg legyen tisztulva, meg legyen hintve a rossz gyötrő dolgot, hogy megint elkövettem, már megint bűn volt bennem, megint gyötör a bűntudat, megint vádlás van, megint egy csomó dolog, mert most jogosan van bennem, mert ugye bűn követtem el. De fontos, hogy a szívük megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Pontosan így lehet megtisztulni a gonosz lelkiismerettől, hogy megvalljuk a bűneinket, és rendezzük Jézus Krisztusban. Jó, tehát ez volt a megtisztulás és a megmosás. A következő Kolossé 1.20. Békesség Istennel. És hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezve az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár földön, akár a mennyekben. Rendkívül fontos igevers ez is. A Kolossi levélben Pál apostol az első részben kétszer is beszél Krisztusnak a véréről, és a szakasz azzal kezdődik az első résznek az első szakasza, hogy átvitt bennünket a sötétség királyságából, az ő fiának a királyságába, az Isten országába. Erről az első részben egy kicsikét részletesebben beszéltem. Átvitt bennünket arra a helyre, ahol a legjobban érezzük magunkat. Hát ezért fontos, hogy ne mászkáljunk át a sötétség oldalára, ne tegyünk ilyen kiruccanásokat, meg kirándulásokat, mert akkor biztos, hogy be fog szennyeződni a hófehér ruhánk. Ami igazi lakóhelyünk és otthonunk a mennyben van. Ami polgárunk a mennyben van, onnan várjuk vissza Jézus Krisztust. Tehát azt mondja itt az ige, hogy Krisztus vére által Isten létrehozta a békességet, és egy olyan szó van, ami egy megromlott barátságnak a helyreállítását, egy megromlott közösségnek a helyreállítását jelenti. És tudjuk, hogy már korábban utaltam rá, a bűneset során következett be ez a fajta szakadás, és az a fajta közösség, ami például a legelején Ádám és Isten között megvolt, illetve az első emberpár és Isten között megvolt, az sajnos a bűneset miatt összetört. Az ember el lett választva Istentől, és hogy mondtam, az hozzávezető út is tönkre lett téve, aminek a tisztításához Krisztusnak az áldozata kellett. És ez a fajta békesség nem csak Isten és az ember közötti békességet hozza létre, hanem az univerzumot is harmóniába hozza. Nagyon mélyen nem elemezzük a Efézusi levél első részét, ahol az szerepel, hogy Isten Krisztusban össze fog szerkeszteni majd magának mindeneket az utolsó időszakban, ez a messiásnak a munkája. Ez az igevers is erre utal, csak a másik oldalát mutatja be. Az egész arról szól, hogy a Krisztusnak a kereszthalála által mind a mennyei dolgok, mind pedig a földi dolgok megbékélésre kerültek, rendezésre kerültek. A mennyei dolgokkal kapcsolatban már beszéltem arról, hogy Krisztus vére kellett ahhoz, hogy a beszennyezett sátán bukása miatti állapotot rendezze az Isten királyságában, és az angyalok számára is fontos volt, hogy lássák azt, hogy Isten az emberrel megbékélt, és innentől kezdve Isten ezzel a megbékéltetésnek a szolgálatával, amit létrehozott a szellemvilágban is, lehetővé tudta tenni, ami a zsidókhoz írt levél első része úgy beszél, hogy az angyalok kik lettek számunkra? Szolgáló szellemek. Az angyalok örömmel szolgálnak felénk, segítenek bennünket. Sokszor tényleg 99%-ban nem is tudjuk, hogy egy angyali tevékenység áll, mondjuk egy baleset megakadályozása mögött, vagy egy betegség elfajulása mögött, hogy nem következik be, mert nagyon sokszor, sok beszámolót olvastam ezekről, hogy Isten természet fölötti módon az angyalok által hogyan nyúl be az embernek az életébe, és szintén a zsidókhoz írt levél beszél arról egy helyen, hogy azért kell gyakorolni a vendégszeretet, mert erről némelyek tudtokon kívül angyalokat vendégelnek meg. Itt nyilván ugye Ábrahámnak a történetére gondol a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, de azért úgy nagyon érdekes lehet, hogy valakit így vendégül látsz, akit nem is ismersz, aztán egyszer ott van, egyszer nincs ott például, tehát elég furcsa. Vannak egyébként árulkodó jelek az angyalokkal kapcsolatban, hogy talán ők lehetnek a háttérbe, de ez nem a mai alkalomnak a témája. Jó, tehát az Istennel való megbékélésünknek az a legfontosabb üzenete ebben az igével kapcsolatban, és talán ez némelyek számára egy kis bátorítás lesz, hogy innentől kezdve, hogy Isten megbékéltette magával az emberiséget, az egyes embert Krisztusnak a vére által, ami a keresztfán kifolyt, innentől kezdve Isten már nem az ellenségünk, és nem az ellenséged. Nagyon sok hívő embernek teszi tönkre az életét az a fajta képzet, hogy Isten velem elégedetlen, Isten nem szeret engem, Isten engem gyűlöl, mert ilyen meg ilyen dolgok következtek be az életembe, és egy torz rossz Isten képük van, hogy Isten egy ilyen kozmikus diktátor, aki alig várja, hogy agyonverje a hívőket, jó megkínozza, jó megszenvedtesse őket. Ez az ige nem erről beszél, ez az ige arról beszél, hogy Istennel megbékéltünk. Isten gyermekei vagyunk. És a hívő ember életében vannak is nehézségek, a zsidókhoz írt levél beszél erről, hogy azért nevel bennünket, mert fiak vagyunk, nem fattyak, nem bűnösök vagyunk, hanem szentek. Meg vagyunk békélve az Istennel. És amikor a sátán azzal jön, hogy Isten nincs veled megelégedve, meg mindenféle problémád van, akkor mit kell mondani? Meg van írva, nincsen immár semmi, kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet szellemének a törvénye megszabadított. Ez az engedelmesség, hogy megvallom azokat az igazságokat, amelyeket Isten ezzel kapcsolatban kijelentett. És ez a sátánnak a legnagyobb hazugsága, hogy Isten nem szeret téged. Sátán legnagyobb hazugsága az, hogy te folyamatosan konfliktusban vagy az Istennel. És ejted a hívőkkel azt, hogy nem tudsz növekedni, nem tudsz a szentség útján járni, mert Istennel ilyen kapcsolatban vagy. De azt mondja az ige, hogy ő általa békéltessen meg mindent, békességet szerzett a vére által. Istennek a haragja, ami a bűnös emberen rajta van a megtérés előtt, ugye a János evangélium beszél erről a harmadik rész végén, az onnantól kezdve, hogy a Krisztus vére rád folyik, onnantól kezdve Istennek a haragja, lekerül rólad. Nincs rajtad az Isten haragja. Sőt, azt is olvassuk a római levélben, de a tesszalonikai levélben is, hogy az ő vére által megmenekülünk az eljövendő haragtól is. Ez az én reménységem, hogy ezért nem leszünk itt a nyomorúság időszakában, Isten haragjának az idején, mert azt a haragot Krisztus már elhordozta értünk. Isten Krisztuson végigvert mindent. Az összes bűnödet, amit elkövettél, meg el fogunk követni. És ezért szégyenletes dolog a bűn, ezért nem jó megtartani és nem megvallani, mert a legdrágább lett kifizetve érte. És a békességünk van Istennel, az azt jelenti, hogy a legmélyebb, legszorosabb kapcsolatban lehetünk. De ha nincs egy ilyen istenképet, hogy te meg vagy békélve, be fogsz menni a trónterembe? Nem fogsz bemenni. Oda fogsz járulni Istenhez? Nem fogsz oda járulni. Mert mindig attól félsz, hogy jaj, most közelebb megyek az Úrhoz 2 centit, akkor úgy fejbevág, hogy 3 métert repülök visszafele. De ilyen nincsen. Megbékéltünk az Istennel. És hogyha bűnt követsz, meg vétkezel is. Majd jön a Szentlélek, és hogy szentségben tartson téged, elkezd majd megítélni benned a bűnt. De ez nem azt jelenti, hogy az Isten haragszik rád, vagy Isten meg akar ölni, hanem azt akarja, azért fenyít bennünket, hogy szentségben részesüljünk. Ő azt akarja, hogy a fehér ruhád fehér maradjon. Hogy ez az atya-gyermek kapcsolatod megmaradjon. Van még egy tágabb összefüggés, ugye, hogy a múltban meg voltunk ítélve, mint bűnösök, a jelenben meg vagyunk ítélve, mint gyermekek, jövőben meg leszünk ítélve, mint szolgák. Ez egy másik nagy aspektusa a megváltásnak. De most a jelenben Isten a gyermekeinket tekint ránk. És hogy mi is a gyermekeinket neveljük, terelgetjük, fedjük, az nem azt jelenti, hogy agyon akarom verni, meg agyon akarom csapni, még ha rossz dolgot tesz is. Nem fogom agyon csapni. Még ha rossz dolgot tesz is, mert szeretem. Mert szeretem. És miértünk a legdrágább lett kifizetve. A legértékesebbek vagyunk Isten szemébe. Ha lenne egy 20 milliós maóvázár mondjuk dollárba, széttörnéd, mert ideges vagy? Dehogy törnéd szét. Olyan értékes, hogy hozzá sem merné nyúlni, bekeretezed meg minden. Nem, ilyenek vagyunk Isten szemében, hogy a legdrágábbat fizette ki Isten értünk. Nem akar bennünket tönkretenni, nem akar bennünket elpusztítani. Nyilván a bűnnel, ahogy mondtam, nem fog közösséget vállalni. De az a fajta harag, Istennek az a pusztító haragja, mert bűnösön rajta marad, mert a konok szíve miatt nem akar megtérni, nem akarja elfogadni az evangéliumot, ami teljesen ingyen van. Istennek került a legtöbbe. Nekünk idézőjelben egy imádságba kerül. De Krisztus a legdrágábbat fizette érte. Felment a keresztre, hogy minden bűnünkért meglakoljon, és kifolyjon értünk a vére. És ezzel a vérrel élhetünk ma is. Fontos, hogy az Isten képed jó legyen. Ha be akarsz menni az új és az élő úton, a kegyelem királyi székéhez, akkor tudd azt, hogy meg vagy békélve az Istennel. Nem ellenséged az Isten, szeret téged, az atyád. Minden megadott Krisztusban. Efézusi levél, Péter levelében is szó van erről, hogy megáldott minket szellemi világának minden áldásával a Krisztusban. Ha az ő fiát iratta nekünk, akkor hogy ne adna nekünk ide minden mást? Gondoljatok bele, ennyire értékesek vagyunk. Mindent megkaptunk Krisztusban. És sokszor azon hisztizünk, hogy nem a legújabb ez vagy azunk van. Mert nem a szellemi értékek fontosak számunkra, hanem sokszor a fizikális javak. Sokszor eszembe jut, hogy ének, nem fogom énekelni, mert az veszélyes, hogy ezen a földön nekem nincs otthonom. Ezen a földön csak vándor vagyok. Egy átmeneti időszakban vagyunk a földön, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 év, nem tudjuk kinek mennyire, hogy valaki rövidpályás futó a hit versenypályáján, valaki maratoni futó. Valaki váltásban van. Nem tudjuk. De azt az életet, amit testben élem, az Isten fiába vetett hitben élem, azt mondja Pál is. És élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez a legfontosabb. A Krisztus él benned, benned van Krisztus vére, Krisztusnak a teste, táplálkozol vele, feltölti a belső emberedet. Ez a legnagyobb áldás. És ennek nincs nagyobb gazdagság. Meg vannak bocsátva a bűneim, az örökkévaló Istennel rendezve van a kapcsolatom, és bármikor jön a mennyei hívó szó, atyám, megyek. És ott vagyok előtted. És olyan jó úgy átlépni az örökké valóságnak a kapuját és a küszöbét, hogy amit csak lehetett a földön, elvégeztem, és szívem vágy az, amit Pál is mondta az élete végén, tudja, hogy meg fog halni, kijelentést kap róla. És mondja Pál, ama nemes harcot, megharcoltam futásomat, elvégeztem, és végül eltétetett nekem az igazságnak a koszorúja. Pál el tudta mondani, hogy ami rajta állt, ő mindent megtett. Neki is voltak kudarcai, voltak vereségei, voltak veszteségei, sok minden átment Pál apostol, de azt mondja, hogy megérte. És nem azt mondja, hogy ama nemes harcot végigültem, meg ama nemes harcot megúsztam. Nem, megharcoltam. A hívő élet egy folyamatos harc, és a legtöbb harc az elme szinten zajlik. Sokszor nem is tudjuk, hogy mikor ezekről az igazságokról beszélek, hogy megbékéltem az Istennel, szabad vagyok a régi dolgaimtól, bármilyen bűnömet megvallhatom és rendezhetem, bármikor mehetek Isten jelenlétébe, a sátán folyamatosan azt súlyja, hogy nem igaz. És ez egy szüntelen harc. Ha csak ezzel kéne végig harcolni a hívő életet, ez is bőven elég volna. De ott van még a mindennapi életnek a harcai, a szolgálatnak a harcai, a különböző problémák a munkahelyeken, meg stb. Stb. Rengetegféle harca van a hívő embernek. Nyilván nem a reumatikus panaszokra fogjuk kapni majd a örökkévalóságba a koszorút, hanem a Krisztusért viselt szenvedésekért. De alapvetően rengeteg harcunk van, amit végig kell harcolni. És érdemes megharcolni. Érdemes végig harcolni, bármennyire is nehéz. Ugye belelendültem, mindjárt lassan bele fog lenni, lassan az idő is vége fog érni. Jó, tehát megbékéltünk az Istennel, és ennek van egy nagyon fontos és súlyos következménye. Azt mondja az ige, hogy Krisztusért járva, követségben, mintha Isten kérne általunk, béküljetek meg az Istennel. Könyörgöm, nem hiszük-e, hogy Istennel békességünk van, amikor nekünk ezt az evangéliumot kell hirdetni? Nonsense. Ezért mondom, hogy a gondolkodásmódba kezdődik a dolog, hogy mi megbékéltünk az Istennel, és mondhatjuk az embertársainak, figyelj már, én meg így tértem meg, így szabadított meg Krisztus, így vagy úgy, békülj meg te is az Istennel. Ezért vagyunk követségben. Nagy követek vagyunk. Hogy mondtam, mennyi állampolgárságunk van, földre akreditált nagykövetünk van, nagykövetek vagyunk, ez én meg számára ugye azt jelenti, hogy nagyköveti lakással és luxus dolgokkal kell rendelkezni, mint egy nagykövetnek, de a Biblia szerint ez nem ezt jelenti, hanem nekünk képviselni kell Istennek a királyságát. Isten gyermekei vagyunk, papok és királyok, úgy kell élnünk, úgy kell viselkednünk, úgy kell beszélnünk, úgy kell gondolkodnunk, ezt kell árasztani magunkból, Krisztusnak a jó illatát. Amikor Jeruzsálemben nagyobb ünnepek voltak, akkor a füstölő áldozatnak a mennyiségét és a mértékét exponenciálisan megnövelték. És amikor a zsidók mentek vissza a Szentföldről valamelyik diaszpóra, közösségbe, Alexandriába, Rómába, Babilonba, vagy bárhova, akkor a ruhájuk át volt itatva ezzel a füstölőszernek az illatával, és mindenki tudta, aki ismerte a dolgot, hogy ők Jeruzsálemben voltak a templomban. Jó illatot árasztottak, a füstölő áldozatnak az illatát árasztották, és mi is ilyenek vagyunk normál esetben, hogy Krisztus illatát árasszuk. Nem különféle biológiai illatokat, hanem Krisztusnak az illatát árasztjuk. A kedvességet, a jóságot, a szellem gyümölcsének a kisugázását, egyenességet, jóságot, türelmet, ezeket kell képviselnünk. És az emberek ezt látják rajtunk, akkor mondani fel, hogy ezt tényleg megbékért az Istennel, hát eznek minden jól megy. Értitek? És fontos, hogy elhiggyük azt, hogy Krisztus vére által lekerült rólunk Isten haragja, és megbékéltünk vele. És akkor még egy dolgot szeretnék csak mondani. Erre korábban már utaltam egy szolgálatomban a vádlás kapcsán, Jelenések 12:11. És ők legyőzték azt a bárány véréért, az ő bizonyságtételük beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Ahogy mondtam is, a sátánnak van egy 0-24 órás projektje, hogy Istennek a szentjeit folyamatosan vádolja Isten jelenlétében, hogy mennyire alkalmatlanok, mennyire esendők, mennyire gyarlók, mennyi sok probléma van az életükben, mennyire nem hiteles az ő életük, és a legnagyobb probléma az, hogy Isten ezt úgymond negligálja Krisztus vére miatt, tehát Krisztus vére miatt nincs már kárhoztató ítéletünk, a nagyobb problémát a vádlás bennünk fogja végezni. A rombolást bennünk végzi, nem Isten jelenlétében végzi a sátán, bennünk végzi a romboló munkájának a legnagyobb részét, amikor bűntudatot kelt bennünk, és az embernek a cselekvőképességét, a gondolkodásmódját és egy csomó mindent megront és megfertőz. És tényleg elhisszük egy idő után magunkról, hogyha sokat emlegeti, hogy tényleg nem vagyunk jók, tényleg nem vagyunk alkalmasak, főleg ha valamit megpróbáltunk és többszörre nem sikerült, akkor hajlamosak vagyunk elhinni azt, amit a sátán mond. És akkor is említettem, hogy a vádlás tulajdonképpen azt jelenti, hogy a sátán nem választ el téged a cselekedeteidtől, hanem azzal azonosít. Tehát nem azt mondja, hogy te ezt meg azt vagy azt csináltad, hanem te magad vagy az az ember, aki ilyen meg ilyen vagy. Nem szétválasztja a dolgokat, ahogy Isten is teszi az emberrel kapcsolatban, a bűnt leválasztja róla, lemossa róla, letisztítja, hanem a sátán összekapcsol vele, és ezzel okozza a szellemünkben, a lelkünkben a tragédiát. És Istennek az a cél, hogy felszabadítson bennünket a bűntudat alól. Három győzelmi kulcs van itt a Jelenések könyvében, és ez nem csak az utolsó időkben lesz igaz és érvényes, hanem napjainkra is igaz. Az egyik, hogy legyőzték őt a bárány véréért. Hogyan lehet győzni a bárány vére által a sátán vádlásain? A megvallások által, amiről beszéltem. Hogy megvalljuk azokat az igazságokat, amelyekről Isten igében szó van. Hogy Jézus vére megtisztított, megszabadított, meggyógyított, megbékéltem az atyával, megment a haragtól, nincs már kárhoztató ítélet ellenem. Isten az atyám lett. És akkor a sátán látja a báránynak a vérét, ezzel nem tud mit kezdeni. Az engesztelés vére, ami kifolyt, ezzel nem tud mit kezdeni. Ebben nem tud belekapaszkodni. És ha tudod, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, ha Istennel rendezve van a kapcsolatod, akkor nincs rajta fogás. De ha a sátánnak a hazugságát hiszed el, akkor nem fog működni. És hogy mondtam, ezt el kell hinni, és meg kell vallani. És engedelmeskedni kell Istennek. Például, hogyha tényleg bűn van, akkor azt megvallani és rendezni. A másik a bizonyságtételüknek a beszéde. A bizonyságtétel szó elég gyakori, nagyon sokat használjuk, de kicsit pontatlan. Szó szerint úgy lehetne ezt a mártireó kifejezést visszaadni, hogy tanúságtétel. Sokkal erőteljesebb szó, mint a bizonyságtétel, mert ugyanis a tanúságtételben benne van az is, hogy valaki mellett kiállni. Tehát nem csak egy általában beszélsz valami dologról, egy bizonyságról, hanem a tanúságtétel azt jelenti, hogy valaki mellett kiállsz és tanúskodsz. Itt konkrétan arról van szó, hogy Krisztus mellett kiállni, Krisztus mellett tanúskodni, és a szó szerint az van, hogy a tanúságtételüknek a logosza, tehát a tanúságtételüknek a megvallása, bizonyságáról van itt igazából szó, hogy ők nem hallgatták el, hogy Krisztus mit tett az életükben. Ezek a mártírok készek voltak arra, ahogy a harmadik feltételt is olvassuk, hogy nem kímélték az életüket, mint halálig. Na, ezek azok a keresztények, akiket a sátán a legjobban utál. Akik alkalmazzák a bárány vérét, tanúskodnak Jézus Krisztus mellett, és fontosabbnak tartják az elhívásokat és a küldetésüket, mint a saját életüket. És képesek lemondani mindenről, amit Isten kér, hogy betöltsék az elhívásokat és a küldetésüket. Az ilyen keresztényen nincs fogása a sátánnak. Aki azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor egy hívő ember megcselekszi Istennek az akaratát, Istennek az akaratában jár, odaszánja az életét, az első számú prioritása az lesz, hogy atyám, mit vagyok, mit cselekedjem. És ez az életembe fog kerülni, hogy mondtam, ez az utolsó idők, ugye ez a nyomorúság időszakában van, és ez abba fog kerülni, hogy meg kell halnom, mert tanúságot teszek Krisztus mellett, akkor a bárány vérén keresztül fog bemenni a mennybe az atyához. És kész. Mert fontosabb számomra az, hogy betöltsem az elhívásomat és a küldetésemet, megharcoljam a nemes harcot, és bemenjek az Isten királyságába győztesen. Nem megalkuló módon, hanem odaszánt élettel. És ez a legfontosabb, hogy idáig eljutni egy hívő életben, hogy atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ez a szellemi atyaságnak, ahogy mondtam, egy olyan mély állomása, amikor az ember már szinte teljesen egybeolvad Istennek az akaratával. És az ilyenek ellen a sátánnak nincs fegyvere. Nézzétek meg, amikor Pál apostol teljesen egyé vált Isten akaratával, belát a látásba, belát abba, hogy Isten mit tervez vele, nem számított, hogy megkövezik, nem számított, hogy börtönbe vetik, nem számított, hogy hajótörés szenved, nem számított az, hogy a zsidók megbotozzák, nem számított, hogy a kígyó megmarja, neki semmi nem számított, csak az, hogy a futásomat elvégezzem. Azt mondja, Pál, ami előttem van, annak neki feszülök, ami hátul van, azt felejtsük, de ami előttem van, akkor és célegyenest futok. Nem kukázok, nem a régi dolgokban vájkálok, hanem megyek előre és futok. Minden kár és szemét Krisztusban. Csak azért, hogy betöltsem az elhívásomat és a küldetésemet. És hogy ilyen istenképpen, ha rendelkezel, akkor legyőzhetetlen keresztény leszel. Nem azért leszel legyőzhetetlen, mert olyan szép vagy, okos vagy, bár ez is lehet igaz, hanem azért, mert Krisztusban, amit Isten elvégzett érted a kereszten, mindenbe számítanak neked. És minden lehetőséged megvan, hogy egy győztes és egy sikeres keresztény életet éljél. És a siker, mert a győzelem nem azt jelenti, hogy különböző luxus dolgokban lesz részed, vagy szenvedésmentes életed lesz, hanem az, hogy győztesen fogsz bemenni az Isten királyságába. Akár az életed árán is, hogyha majd valamikor esetleg arra kerül a sor. És a szívedet egyedül, ahogy mondtam, a bárány vére tudja a vádlástól megóvni. Ha alkalmazod Krisztusnak az igazságát az életedre. És befejezésre a ige szakasz végéről szeretnék beszélni, a többit kihagyom. És ügyeljünk egymásra a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulás véget, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy amanap közelget. Három dolog. Az egyik, az a nap közelget. Meggyőződésem, hogy az elragadtatás az utolsó idők küszöbön áll. Nagyon kevés időnk van. Az első századi keresztények is úgy gondolkoztak, hogy az elragadtatás napja az a ma. Ők úgy keltek fel reggel, hogy ma elragadtatás lesz. Tudtátok? Az első századi keresztények így keltek fel. Pál apostol azt mondja az elragadtatással kapcsolatban is, hogy mi akik élünk. A Korintus levélében azt mondja, hogy az idő rövidre van szabva, akinek van felesége, most már ne úgy gondolkozom, meg így, meg úgy. Tehát az első századi keresztények, és a zsidókhoz írt levél szerző is világosan mondja, hogy az a nap közelget. Most 4 órakor kezdtük az Isten tiszteletet, jó másfél órával közelebb vagyunk az üdvösségünkhöz. Körülbelül. Jó másfél órával közelebb vagyunk. Így kell gondolkozni. És mivel ez a nap közelget, ezért jól ki kell használni ezeket az időket, ami lehetőség van. A legfontosabb, ahogy mondtam, hogy a szakasz kezdődött, hogy éljük meg ezekben a nehéz és válságos időkben, mert nyugodtan lehet mondani a válságos időt, hogy minden nap élő kapcsolatot ápoljunk az Istennel. Ez az első dolog, erről szólt az első rész, hogy bemenni Isten jelenlétébe, rendezett élettel, tartani a kapcsolatot, Isten jelenlétében lenni. Ez a rész pedig arra vonatkozik, hogy van egy földi dimenzió, van egy földi síkunk is, mert Isten nem Robinsonokat hozott létre, hanem a gyülekezetet, egy népet hozott létre, egy vér által megvásárolt népet. Apcsia 20-ban olvashattok arról, hogy a saját vérével vásárolta meg az eklézsiát. Tehát mi, akik itt vagyunk, azt tart bennünket össze, a Krisztus vére a Krisztus testében, ez folyik, ez áramlik, ez köt össze bennünket. A zsidók, illetve a Korintusi levél úrvacsora kapcsán ez egy másik szegmense, hogy milyen hatásra van ez a Krisztusnak a testére. És azt mondja itt az apostol, hogy ügyeljünk egymásra. Nem szabad megengedni a káini lelkületet az utolsó idők gyülekezetében. Hogy őrizője vagyok én a testvéremnek? Igen, őrizője vagy, és én is. Ha látjuk, hogy valaki nem jön gyülekezetbe, nem jár közösségbe, nem imádkozik, elszakad a házi csoporttól vagy a közösségtől, nem ahogy kell gondolkozni, hogy ez a vezetők dolga, meg a presbitereké, meg a pásztoré, meg izé. Nem. Azt mondja az ige, ügyeljünk egymásra. Nem azt mondja, hogy ügyeljenek a presbiterek a gyülekezeti tagokra. Egymásra ügyeljünk. Figyelj oda a szomszédodra, akivel együtt ültök, esetleg egy helyen dolgoztok, vagy sokszor találkoztok valahol, és elmaradozik, vagy nem jár gyülekezetbe. Figyelmeztessétek, ügyeljél rá. Ne engedd meg a káini lelkületet, hogy nem őrizője vagyok én a testvéremnek, ahogy Káin is mondta Ábellel kapcsolatban. Tehát testvérek vagyunk, Krisztus vére összeköt bennünket, Krisztus testének a tagjai vagyunk. Figyeljünk oda a másikra, ügyeljünk a másikra. Vagy ha nem vagyunk vele olyan kapcsolatban, látjuk, hogy hiányzik, imádkozzunk érte. Ezért is jó a ima közösség 3 órát, illetve az ima levelek, hogyha valakivel ilyen gond van, akkor bátran kérjen ima támogatást és segítséget. Ne hagyjátok el ezeket a dolgokat. A következő, hogy buzdítsuk egymást szeretetre és jó cselekedetre. Vagyis itt egy nagyon érdekes szó van. Van egy negatív és egy pozitív értelme, és szó olyan furcsa, mert ilyen hergelést is jelent a dolog, hogy piszkáljuk a másikat, hogy csinálja végre a dolgát. Jó értelemben véve. Hogy ne egy partba ülő keresztény legyen, ne egy székbe ülő keresztény legyen, hanem végre csinál már azt, amire Isten elhívott. Ez a fajta buzdítás, de kicsikét piszkálni a másikat, vagy viszed magaddal egy szolgálva, látod, hogy nem nagyon akar szolgálni, vagy valamire, te mész valahova szolgálsz, viszed magaddal, segítesz neki, támogatod őt. Jó cselekedetre, szeretetre való felbozdulás véget. És a harmadik pedig, hogy ne hagyjuk el a gyülekezetet, itt ugye a görögben nem az eklészia kifejezés van, hanem az episzinagógi szavunk van, vagyis az összegyülekezést ne hanyagoljuk el. A Biblia nem épületekben gondolkozik, hanem személyekben gondolkozik. Ha nincs épületünk, mert olyan helyzet van, vagy bármi, attól még a gyülekezet össze tud gyűlni. Erdőbe, földön, vízen, levegőbe, teljesen mindegy. Nem épülettől függ a gyülekezetnek a megléte, de az összegyülekezést ezekben az időkben nem szabad elhanyagolni. Itt kapod meg jó esetben azt a lelki táplálékot, testvéri segítséget, a szolgálatot. Nagyon sok mindenhez csak a helyi gyülekezetben tudsz hozzáférni. Otthon popcornozva nem lehet átélni a krisztusi közösséget. Csirkepaprikás kavargatása közben nem úgy szól a dicsőítés, higgyétek el. Az nem olyan, amikor itt vagytok, amikor itt van az ember. A el nem hagyván kifejezés nagyon érdekes. Nem csak az annyit jelent, hogy valamit elhanyagolni, mellőzni, hanem ilyen félváról venni, ilyen közömbösen hozzáállni. Azt jelenti, hát ez csak egy alkalom, a hét közül majd jövő héten eljövök. Nem. Korábban utaltam már rá, nem tudjuk, hogy nem lesz ez az utolsó Isten tiszteletünk. És mindent bele kell tenni ebbe az utolsóba. Én már egy éve sok harca a nehézségek árán is, sokszor úgy készülök a szolgálatomra, hogy lehet, hogy ez az utolsó prédikációm. Ami rajta már meg tudom, beleteszem. Nem mindig sikerül, de azért úgy próbálkozok. De lehet, hogy egy óra múlva, vagy 10 nap múlva meg kell állnom az Úr előtt, és akkor azt mondja, hogy jól van, hű szolgám, kevesen voltál hű. Sokra foglak bízni ezután. Értitek? Ennyit tudtam ma röviden beszélni a vérrel kapcsolatban, és még, hogy mondtam, rengeteg dolog van, amit az Új Szövetség a vérrel kapcsolatban tanít. Bátorítalak benneteket arra, hogy tanulmányozzátok, és soha ne felejtsétek el, hogy Istennel megvagytok békélve, meg vagyunk békélve, bármikor bemehetünk Istennek a jelenlétébe Krisztus vére által. És győztesek lehetünk a bárány véréért, minden hatalom és erő a kezünkben van, hogy meg tudjuk élni a királyságunkkal és a papi szolgálatunkkal kapcsolatos összes kiváltságot. Amen.